január 13-a. Jézus innen a kíséretével, elhaladva Betlehem és a környező helységek mellett, 5 órányi utat tett meg Juttáig, Hebrontól 1 órányira, a keresztelő születési helyéig. Mária, Veronika, Zsuzsanna, Johanna Kúza, Johanna Márk, Lázár, Arimatéai József, Nikodémus és több jeruzsálemi tanítvány külön-külön már előbb idejött, és egy Jeruzsálemen átvezető rövidebb úton több órával Jézus előtt megérkeztek. Zakariás háza Jutta előtt 4 órányira magányos udvarként egy dombon állt. A ház és a szőlőhegyekből álló birtok a keresztelő öröksége volt. Az unokaöccse, akit szintén Zakariásnak hívtak, itt lakott és gondozott mindent. Levita volt, Lukácsnak jó barátja, aki röviddel ezelőtt Jeruzsálemben meglátogatta, ahol sok mindent elmondott neki a szent családról. Fiatalabb, mint a keresztelő, egykorú János apostollal. Gyermekkorában, amikor a keresztelő a pusztában volt, egészen Szent Erzsébet haláláig itt élt a házban. A leviták azon fajtájához tartozott, akik hasonlók voltak az esszénusokhoz. Őseiktől bizonyos misztériumok ismeretét örökölték, és különös áhítattal várták a messiás eljövetelét. Megvilágosult volt, és nem házasodott meg. Jézust és a kíséretét lábmosással és frissítővel ő fogadta. Jézus ezután a juttai zsinagógába ment. Böjti nap volt, és este helyi ünnep kezdődött Juttában és Hebronban Dávid Absalom feletti győzelme emlékére, amely lázadást Absalom itt, Hebronban, a születési helyén indított el. Ezen az ünnepen egész nap égtek a mécsesek a zsinagógában és a házakban is. Köszönték a megvilágosodást, hogy annak idején helyesen választottak, és esedeztek a megvilágosodásért, hogy a jövőben is így tudjanak választani. Jézus sokak előtt tanított, és nagy szeretetet és tiszteletet kapott a levitáktól. Közös étkezést is rendeztek. Jézus Dávidról tanított. Január 14-e. Jézus ma, miután galileai tanítványait szétosztotta, Juttában és Jutta és Hebron egész környékén tanított és gyógyított. Amikor Mária az asszonyokkal ide érkezett, beszélt nekik arról, hogyan jöttek Józseffel Erzsébethez. Megmutatta nekik a helyet, ahonnan József hazaindult, és elmondta, mennyire aggódott, hogy mit fog gondolni róla József, ha hazatérésekor meglátja áldott állapotát. A szent asszonyokkal meglátogatta mindazokat a helyeket is, ahol látogatásakor és János születésekor misztériumok történtek. Beszélt arról, hogy János repesett anyja méhében, Erzsébet köszöntéséről és arról, hogyan sugalta neki Isten a Magnifikatot, amelyet Erzsébettel minden este elimádkoztak. Beszélt Zakariás némaságáról, hogy Isten hogyan adta vissza beszélő képességét azáltal, hogy kimondta János nevét. Mindezeket a számukra eddig ismeretlen misztériumokat bizalmasan És áhítatos emlékezés könnyei között mondta el Mária a szentasszonyoknak, akik ezeken a helyeken szintén sírtak, de nagyobb örömmel, mint Mária, aki János halálát is siratta, ami számukra még ismeretlen volt. Mária a kutat is megmutatta nekik, amely az ő imádságára a ház közelében fakadt, és ittak belőle. Este láttam egy közös étkezést, amelynél Jézus tanított. Az asszonyok különültek, de hallhatták. Étkezés után a Szent Szűz Jézussal, Péterrel, Jánossal és a három János tanítvánnyal, Jakabbal, Heliachimmal és Szádokkal, valamint idősebb nővére, Héli felesége Mária fiaival, bement abba a szobába, ahol János született. A földön ki volt terítve egy nagy takaró, és ők letérdeltek, és leültek köréje. Jézus azonban állt, és János életszentségéről és pályafutásáról beszélt nekik. A Szent Szűz elmondta nekik, milyen körülmények között készült ez a takaró. Itt létekor Erzsébettel együtt készítették, és János ezen született. Ez volt Erzsébet ágya János születésekor. Sárga gyapjúból készült, tüzdeléssel és virágokkal díszítették. A felső részén nagy betűkkel részletek voltak belevarva Erzsébet köszöntéséből és a Magnifikátból. Egy olyan mondatot is olvastam rajta, ami nincs a Bibliában, de sajnos elfelejtettem. A közepére egy lepelféle volt rögzítve, amelybe a lábat, mint valami zsákba, bele lehetett dugni. A lepel felső része köpenyszerű volt, és kapucni is volt rajta. A lepel sárga gyapjúból készült, rajta barna virágok. Körülbelül olyan volt, mintha egy hálóköntöst a derékrésznél egy steppelt takaróhoz vartak volna. Láttam, hogy Mária maga elé fölemeli a takaró felső részét, és a jelenlévőknek olvassa és magyarázza a belevart mondásokat és proféciákat. Azt is elmondta, hogy Erzsébet megjövendölte, hogy János csak háromszor fogja látni Jézust, és ez valóra is vált. Csak háromszor látta őt. Először gyermekként a pusztában, amikor Egyiptomba menekülés közben bizonyos távolságban elhaladtak előtte. Másodszor a kereszteléskor, harmadszor, amikor a Jordánnál látta elmenni maga előtt, és tanúságot tett róla. Most Jézus feltárta előttük, hogy Jánost Heródes megölte. Nagy szomorúság töltötte el valamennyiüket. Könnyeikkel öntözték a takarót, és láttam, hogy az evangelista János sírva térdel a földön. Szívszaggató látvány volt, ahogy sóhajtozva és jajgatva, arcra borulva a takarón feküdtek. Jézus és Mária a takaró két végénél állt. Jézus komolyan vigasztalta és készítette elő őket a még keményebb dolgokra, és hallgatást parancsolt rájuk, mert a történtekről rajtuk kívül eddig csak a tettesek tudtak. Éjszaka borzasztóan kellett futnom, hogy még odaérjek. Én is odatérdeltem a takaróra, és velük együtt sírtam, és magammal vittem három virágkoszorút, melyeket az Isten anyának adtam, két kisebbet és egy nagyot, amelyik csak félig készült el. Szégyenkeztem emiatt, de Mária jóságosan átvette, és a takaróra helyezte a koszorúkat. A félig kész nagyot Jézusnak középre, a másikat önmagának, a harmadikat Jánosnak két oldalra tette. Úgy gondolom, ezután a takaróval együtt összegöngyölte. Január 15-e. Jézus ma reggel Mamré ligeténél, Hebrontól délre, Machpela barlangjánál tanított, ahol Ábrahám és más ősatyák vannak eltemetve, és gyógyított a környéken, többnyire paraszt embereket, akik magányosan laktak ott. Mamré ligete, Hebrontól délre fekvő völgy, tele egymástól távol álló tölgyfákkal, bokrokkal és diófákkal. A völgy egy másik völgyben nyílik, és Mamré ligete előtt mindenfelé barlangok vannak. Itt van a nagy Machpela barlang is, amelyben Ábrahám, Sára, Jákob, Izsák és más ősatyák vannak eltemetve. A barlang kettős, olyan, mint két pince. A sírhelyek részben kiemelkedő, részben a sziklafalba vágott kőpadok. Ezt a sírt még nagyon tisztelik, és előtte kert és tanítóhely van. A sziklát egészen befutja a szőlő, fölötte azonban gabonaföld van. Jézus a tanítványokkal a barlangban van. Több sírt fölnyitottak. Egyes csontvázak elporlattak, Ábrahámé azonban még éppen feküdt a sírhelyén. Egy vastag, barna takarót göngyöltek le róla, olyan volt, mintha újnyi vastag teve szőrfonálból szőtték volna. Jézus a barlang előtt Ábrahámról, az ígéretekről és az ígéretek beteljesedéséről tanított. Több beteg parasztot meg is gyógyított. A betegek itt részben bénák, részben sorvadásosak, részben vízkórosak voltak. Őrjöngő megszállottat egyet sem láttam, gyenge elméjűeket és holtkórosokat viszont igen. A föld itt nagyon termékeny, és a csodaszép gabona egészen sárga. Kitűnő kenyér van itt, és szinte mindenkinek van szőlőhegye. Odafönn a fennsíkokon gabonát termesztenek, a hegyoldalakra szőlőt telepítettek, és azok aljában vannak a barlangok. Amikor Jézus a tanítványokkal bement a Machpela barlangba, az ajtó előtt letették sarujukat, és mezítláb léptek be. Nagy tisztelettel állták körül Ábrahám sírját, egyedül Jézus beszélt. Ezután Jézus Juttától vagy Hebrontól még körülbelül egy órányira délkelet felé ment, egy levita városkába, Betaimba, ahová nagyon meredeken kell fölmenni. Odafönn a terep elég sima, és a helység olyan nagy, mint Dülmen. Jézus itt meggyógyított néhány embert, és a bizonyság ládájáról és Dávidról tanított, mert a szövetség ládája 15 napon át itt volt Betaimban. Ez ugyan nincs az írásban, én azonban láttam, hogy Dávid Isten parancsára a szövetség ládáját éjszaka, titokban, Obededon házából idehozatja, és ő maga gyalog halad előtte. Hogy erre mi adott alkalmat, azt elfelejtettem, de a láda nem maradhatott tovább Obededon házában. Amikor Dávid a szövetség látáját innen elvitte, a nép nagyon elkeseredett, úgyhogy majdnem megkövezték. Itt fenn volt egy nagyon mély kút, a vizét nagy bőrtömlőben húzták föl. Már nem tudom pontosan, hogy ezt a tömlőt hogyan zárták le, de amikor leoldották a kötérről, úgy zuhant le, mint egy kövér disznó. A környék útjain a szikla fehér, az apró kavicsok is fehérek. Nikodémos, Arimatéai József, Lázár, a jeruzsálemi asszonyok és Mária ma korán visszautaztak. Lázár Jeruzsálembe ment, 7 napos szolgálata van a templomban. Mária nem Betániába ment vissza, hanem egyenesen Galileába, Mahmaszon keresztül, ahol holnap a tanítónál marad és megtartja a szombatot. Vele van Kleofás felesége Anna, és Erzsébet egy rokona, a Názárettől északra, Szefforisz felé fekvő Szafából. Ez az a hely, ahol Jakab és János született, és ahova Jézus az utolsó szombaton Názáretből idejött, és néhány embert meggyógyított és kibékített. Szolgák is vannak velük. Erzsébet takaróját Mária magával hozta, egy szolga viszi összegöngyölve kosárban. Úgy gondolom, ezzel a szándékkal ment Hebronba, hogy ezt a takarót elhozza. Jézus a jelenlévőket vigasztalva a takaró mellett azt is elmondta, hogy Jánosban milyen heves vágy élt arra, hogy őt láthassa, de nem törekedett másra, csak küldetése teljesítésére, ami az előfutár és az útkészítő, és nem az utitárs és munkatárs küldetése volt. Kisfióként látta őt. Amikor szülei a pusztán át Egyiptomba tartottak, Hebrontól néhány órányira a kisfiú János a pusztában volt. Az út nyíllövésnyi távolságban haladt el Jánostól, aki egy magasabban fekvő részen, bokrok között, egy patak mellett futott elő, és egy botocskával, amelyen hancs szalag volt, örvendezve ugrált és integetett, amíg ők áthaladtak. Szülei fölemelték a kicsi Jézust, és mondták, nézd csak, János a pusztában. A lélek indította a kisfiú Jánost mestere üdvözlésére, akit az anya mélyben már köszöntött. Miközben Jézus ezt mesélte, a tanítványok sírtak János halálára gondolva, és ezt az elmondhatatlanul megható képet én újra láttam. Jánoson csak a vállán átvetett és a derekán megkötött báránybőr volt. Megérezte üdvözítője közelségét, és azt, hogy az szomjazik. Akkor János imádkozott, és botocskájával beleszúrt a földbe. Bőforrás fakadt, és János követte a víz folyását, és látta, hogy a víz arra folyik alá, ahol Jézus és a Szent Család áthalad. Örömében táncolt, és integetett a zászlócskájával. Ezután láttam, hogy visszasiet egy nagy, kiugró sziklához, melynek közelében a talaj bemélyedt, és barlangot alkotott. A forrás egyik ága gödröcskébe folyt, melyet János kuttá bővített magának. Ezután egy ideig ebben a barlangban lakott. A Szent Család útja akkor az Olajfák hegyének egy részén vezetett át. Betlehemtől 1/2 órányira, keletre, pihenőt tartottak, Azután a holtengertől mindig jobbra. 7 órán át Betlehemtől dél felé mentek, 2 órányira Hebronon túl, ahol a pusztába jutottak, amelyben a kisfiú János volt. Láttam, hogy átkelnek ezen az új patakocskán, és mellette kényelmes helyen megpihennek és felüdülnek. Amikor Egyiptomból visszatértek, János lélekben látta Jézust, és ugrált és ujjongott útjuk felé fordulva, de szemtől szembe nem látta őt, mert útjuk néhány órányi távolságban vezetett tőle. Jézus János nagy önuralmáról is beszélt. A keresztelésekor az ünnepi szertartásra szorítkozott, bár a szíve a vágytól és a szeretettől majdnem megszakadt. Utána alázatosan egyre inkább visszahúzódott, ahelyett, hogy szeretetének engedve fölkereste volna. Január 16-a. Láttam, hogy Jézus ma délelőtt és délután Hebronban, a zsinagógában egy ünnepen tanít, amelyet a szadduceusok főtanácsból való kiűzése emlékére tartottak, akik Alexander Janneus idejében a legnagyobb részt alkották benne. A zsinagóga körül 3 diadalívet építettek, melyekre szőlőlombot, kalászokat és virágkoszorukat aggattak. Körmenetben vonultak az utcákon, és virágot hintettek, mert ma újhold ünnepe is kezdődött, és annak ünnepe, hogy a fákban megindul a netvkeringés, és a 4 éve ültetett fák termőre fordulnak. Ezért emelték a sok lomb és virág ívet. Ez azért történt ma, mert holnap az újholddal a szombat kezdődik. A szadduceusok előzésének ünnepe nagyon illett ahhoz a naphoz, amelyen fölélednek a fák, mert a szadduceusok tagadták a föltámadást. Jézus a zsinagógában nagyon határozottan tanított a szadduceusok ellen, és a halottak föltámadásáról beszélt. A mai ünnepre farizeusok jöttek ide Jeruzsálemből. Nem vitatkoztak Jézussal, és egész udvariasak voltak. Jézus itt még semmiféle ellentmondásba nem ütközött, az itteniek nagyon jó szándékúak és derék emberek. Jézus sok beteget is meggyógyított a házakban és a zsinagóga előtt, leginkább munkás embereket, bénákat, ficamodott tagúakat, köszvényeseket, néhány gyenge elméjűt és kétségbe esetteket. Most láttam, hogy Jutta és Hebron összetartozik. És amikor én azt hittem, hogy Jézus Jutta városában van, valójában Hebronban volt. Jutta bizonyos előváros, szétszórt település, de egy házsor összeköti Hebronnal. Egykor különálló helységeknek kellett lenniük, mert a 2 helység között tornyokkal tagolt, lerombolt fal és egy kis mélyedés húzódik. Zakariás háza foglalja magába a juttai zsinagógát vagy iskolát. Ez a ház a várostól 1/4 órányira egy dombon áll. Szép kertek és szőlők veszik körül, és hozzá tartozik még egy távolabbi szőlőskert is, benne kis házikó. Az iskola annak a szobának az oldalához támaszkodik, amelyben János született. Láttam az iskolát, amikor a terítőt a szobában leterítették. Ma azt is láttam, hogy Pilátus a ledőlt építmény miatt nagyon elkeseredett, Néhány hivatalnokát Heródeshez küldte Mahéruszba, hogy panaszt tegyen nála. Heródes azonban nem bocsátotta őket maga elé, azzal a magyarázattal, hogy nincs ott. A kár rendkívül nagy, mert az építmény negyed órányi hosszú volt, vizet kellett volna vezetnie a templomhoz, és a szennyet kellett volna elvezetnie. Három boltozatos folyosó húzódott a templom hegy alatt, hosszú boltozatok nyúltak a völgy fölött délfelé. A Betesda tóból kifolyó vizet kellett volna a templomba vezetni. Eddig itt, alul, mély zöld mocsár volt. Most azonban minden összedőlt. A romok az egész lefolyást eltorlaszolták, és teljes volt az összevisszaság. A Betesda tó ebben a hasadékban magasabban van, és a vizét a Gihon forrásból kapja. A vízvezeték a Silojétól a völgy fölött délről észak felé tart, a templomhegynél magas íveken. Magas torony áll ott, melyben a vizet kerekek és tömlők segítségével emelték a mélyből a magasba. Ezen a tornyon odafönn álltak emberek, akiket a leomlás elsodort, de a völgyben a vízbe zuhantak, és nem sebesültek meg. Már régóta dolgoztak a tornyon, és csak az utóbbi időben adták át Heródes építőmestereinek, mivel Pilátusnak nem volt építőanyaga. A Betesda tótól lefelé a völgy most el volt torlaszolva, és a lefolyó víz, mint egy tóban állt. Ezáltal nagy, általános zavar támadt. Pilátus mahéruszi küldöttségének alkalmával láttam, hogy a keresztelő teste még változatlanul a cellájában fekszik. Ott senki nem sejti a halálát. Az őrséget a cella előtti térségben rendszeresen váltják, és mivel ők nem közvetlenül a cella előtt állnak, és mint mindig, Heródes egy bizalmi embere az élelemmel bejár a cellába, nem sejtenek semmit. Nem gondolnak arra, hogy a testet elvigyék, mert ezáltal idő előtt kiderülne a dolog. Én látom, hogy az egész cellát világosság tölti be, és mintha egy angyal állna karddal a szent test mellett. Mindig azt gondolom, hogyha a katonák csak egy résen is bepillantanának, nem mernének bemenni.